Jó estét kívánok mindenkinek. Na, ezek a önálló érdekeltek, ezek a poharak? Szóval, ugye nagyon sok mindenről volt szó az előző fejezetekben, már elég rég volt, hogy közösen tudtunk tanulni. De valójában most csak a 41. fejezetet fogjuk elkezdeni, és ez részben egy kicsit egy új, már nem kapcsolódik az előzőekhez, amit az egyik legmélyebb témája volt a Tánjának, amit ilyenkor hétfőnként szoktunk tanulni. Tehát most nincs is arra igazából szükség, hogy ezt mind átismételjük, amit az előzőekben tanultunk. Mindig ezt szokta az óra első felét elvenni, hogy átismételjük, amit 2-3 héttel korábban tanultunk. Viszont van egy általános kérdés, egy általános téma, és ez viszont kapcsolódik az előzőekhez. Ugye korábban még a 37. 38. fejezettől kezdve arról szó, hogy amikor az ember egy micvát teljesít, amikor csinál egy jó cselekedetet, akkor mi a lényeg? A cselekvés, vagy az áhítat? A mögötte levő gondolat, motiváció. A cselekvés a lényeg, vagy az, hogy milyen motivációval csinálja? És itt azt mondtuk, hogy ott a lényeg azért végső soron mégiscsak a cselekvés. Ha nincsen cselekvés, akkor lehet nagyon szép áhítat, mert nagyon sok szép gondolat. Ha nincsen a cselekedet, akkor az nem ér sokat. Ugye azt mondtuk, hogy inkább cselekedjen az ember áhítat nélkül, mint áhítatozzon cselekedet nélkül. Most gondolj bele, hogy elmész egy szegény ember mellett, és mindenfajta áhítat és szánalom érzése nélkül adsz neki 100 forintot, az többet ér, mint hogyha elsírod magad szánalmadban, de nem adsz neki 100 forintot, ugye? Akkor ha választani kell, akkor mégis a cselekvés a lényeg. Van az a híres példamese, amit ezzel kapcsolatban szoktunk mondani, hogy valaki, van egy sakter, egy metsző, és hát egy olyan istenfélő és vallásos érzésű ember, hogy mindig, amikor az áldást kell mondani, tudjátok, minden micva előtt, minden jó cselekedet előtt kell mondani egy áldást. A zsidók amúgy is mindenre áldást mondanak, az ételre is áldást mondunk, mindenféle áldást mondunk. És a micvák előtt is áldást mondunk, például egy nő gyertyágyújt Sábeszkor, akkor előtte mond egy áldást. Áldott vagy te örökkévaló, Istenünk a világ királya, aki megszentelt minket parancsolatával, és meghagyta nekünk, hogy gyújtsuk meg a szombati gyertyákat. Hogyha egy férfi föltekeri az imasziát, akkor ugyanezt mondja, áldott vagy te örökké, Istenünk a világ királya, aki megszentelt parancsolatával, és meghagyta nekünk, hogy kössük fel a tfilint, az imaszíjat. Minden micva előtt egy áldás mondunk, ami ugyanúgy kezdődik. Ez a borukat toaldai noi le hein a melechon, lehet, hogy ezt már hallottátok, ismerjétek? Ez egyik, nem tudtátok, hogy milyen. Szóval akkor ez az egyik legismertebb, ezt még az összes nagymama tudja, hogy mert az eleje az mindig borukat, ugyanaz a áldott vagy te. Ugye az van írva, egy zsidó, ha tehet, akkor 100 áldást kell, hogy mondjon egy nap. Miért? Mert áldás mondunk az evés előtt, az evés után, áldások vannak magában az imában is, a reggeli imában, délután imában, stb. És áldás mondunk minden micva előtt, és ha teljesítünk egy micvát egy nap, akkor az előtt mondunk egy áldást. És ugyanígy, ha valaki csak ter, és levágja az állatot, vagy a csirkét, vagy a varonfit az előírásnak megfelelően, akkor előtte kell mondani egy áldást. Áldott vagy te, örökkévaló Istenünk a világ királya, aki megszentelt bennünket parancsolatnál, és meghagyta nekünk a kóser vágást. És akkor ugye a kabala, az áldás minden szavának ad egy mély értelmet. Mit jelent az a szó, hogy áldott, boruk? Mit jelent az, hogy te, örökkévaló Istenünk, a világ királya? Miért éppen ebben a sorrendben van ez, hogy te, az örökkévaló Istenünk, a világ királya, és milyen jelentőség annak, hogy megszentelt bennünket parancsolataival, akkor áll a sakter, aki egy nagyon mély vallásos érzelmű ember, és a ború átol, és egy 20 percen keresztül mondja ezt az egy mondatot, csukott szemmel, a késsel a kezében, és mire oda néz, a csirke már elrepült. Akkor elmondta az áldást, nem tudja teljesíteni a micvát, mert közben elrepült a csirke, a kakas. És ezt szoktuk mondani, hogy nehogy a nagy áhítattól a cselekvés elmenjen. Csak az ember azt mondja, majd az érzés meg lesz bennem, akkor majd teljesítem a gyakorlatot. Csak a probléma az, hogy mindig arra várunk, hogy meglegyen bennünk az érzés, a végén nem lesz már mit megcsinálni. Mert az érzés az egy szubjektív dolog, az ember mit érez, mit nem érez, mennyire érez, hogy érez, az egy szubjektív dolog, és ezek a cselekedetet nem lehet ehhez kötni. Ha mindig azt, amit cselekednénk, amit éppen érzünk, akkor elég hektikus lenne a nagyon sok embernek a cselekvési, és ez sok embernek valóban az is, de éppen nem ilyen. Szóval az embernek cselekednie kell, és ahogy ez igaz, minden más, az élet minden más területére, így igaz a vallási területekre is. A vallásban is a zsidóság azt várja először is a cselekvés, és minden más olyan után, és akkor erről hosszasan beszéltünk, ha már megvan a cselekedet, akkor milyen áhítat, milyen érzést lehet még mögé tenni. Erről volt szó az utóbbi hetekben. És a kérdés az az, hogy milyen, amikor valaki, egy zsidó teljesít egy micvát, akkor milyen áhítat lehet mögé tenni? Szóval milyen áhítat kerülhet mögé? Mondjuk én segítek a testvéremnek, akkor ott amögött is van valami áhítat. Az áhítat szó nem annyira jó kifejezés, nem tudom, mi lenne a jobb kifejezésem. Magyarul annyira nincs, vagy áhítat, vagy gondolat, vagy motiváció. Na, mi az a hátsó áhítat, ami van mondjuk egy, amikor a testvéremmel segítek? Ott is kell, hogy legyen valami, mert nem lenne, akkor nem csinálnám. Mi az? Mondjuk az, hogy szeretem. Vagy ha barátomnak segítek, akkor lehet, hogy azért, mert szeretem, vagy azért, mert szeretném, hogy ő szeressen engem, mindenki szeressen engem. Vagy azért, mert félek. Félek attól, hogyha nem segítek rajta, akkor nekem valamilyen bántódásom lesz. Vagy azért, mert tisztelek valakit. Akkor van mögötte valamilyen mögöttes érzelem, valami áhítat, ami motivál engem arra, hogy ezt csináljam. De mert nem csinál semmit, nem cselekszik semmit, ha nincs mögötte érzelem. A cselekedetet mindig megelőzi érzelem. Mindig. Nem tudtok olyan cselekvést, hogy kérdezem inkább. Tudtok-e olyan cselekvést mondani, amit ne előzne meg? Ne előzne meg érzelem. Van ilyen? Vannak olyan dolgok, amit az embernél már nem olyan érzelem, hogy az ember minden pillanatban érzi, de mert már megszokásból csinálja, már a megszokás viszi magával, és nem lángol benne az érzelem, de attól még ott van érzelem. Valaki összeházasodott valakivel, és 20 évvel ezelőtt, amikor összeházasodtak, lángoló szerelem volt benne, és ez itte rá, hogy ő elkötelezze magát, és összeházasodjon vele, hogy lehet, hogy 5-10 évvel később nem lesz minden, azért minden napjának, minden pillanatában lángoló érzelem benne, de alapvetően az, hogy kitart a férje, a felesége mellett, elvégzi azokat a dolgokat, amit egy férjnek, egy feleségnek el kell végeznie, a másik felé, a kölcsönös tisztelet, stb. Az mégis abból van motiválva a szeretet érzéséből. Csak a szeretet, az nem biztos, hogy folyamatosan lángolásban van. Ez érzelem, ez egy olyan dolog, ami akkor is ott van, ha nem feltétlenül lángol. Lehet őrlángon, és lehet nagyon magas fokra állítva. De ott van, és vannak bizonyos dolgok, amiknek a motivációja nem lángol bennünk, de mégis valamilyen motiváció van. Mert nagyon érdekes, ha nagyon lángolna, csak egy érdekes ellentmondás, ha nagyon lángolna bennünk a motiváció, akkor nem is tudnánk csinálni. Tehát amikor az emberben annyira lángol az érzés, hogy lebénítja, nem képes cselekedni, mert túlságosan lefoglalja az adott érzelem. De az érzelem az mindig ott van. Csak nem mindig van magas lángon, hanem lehet kis lángon. Ha kimúlik a motiváció, kimúlik az érzelem, akkor előbb vagy utóbb lehet, hogy nem rögtön, egy kis késleltetéssel, de a cselekvés is meg fog szűnni. Ha valamilyen motiváció, valamilyen érzelmi motiváció minden cselekvést megelőz. A kérdés az az, hogy mi mit mondunk, a zsidó vallás gyakorlatai, a micvákat, a parancsolatokat is kell, hogy megelőzze a motivációt. Ez a motiváció sokféle lehet. Lehet, hogy lesz olyan embereknek a motiváció az, hogy ilyen közösségben nőtt föl, és ilyenek a barátai, és ez a megszokásból csinálja, és a megszokás ráviszi, hogy csinálja. Nincs igazából mögötte olyan mély motiváció, csak a megszokás. Mint a legtöbb ember különben, függetlenül, hogy vallásos vagy nem. Az, hogy milyen életmódot él, az miért van? Ebbe született bele, és akkor ez az, ami elfogadott abban a közegben, ahol él, és akkor ezért olyan, amilyen. Soha nem is gondolja végig, hogy ez jó, nem jó. Ha végig gondolja, akkor sincs elég ereje azt szerint cselekedni. Akkor ilyen, van olyan ember, aki tartja a micvákat, a parancsolatokat, de megszokásban igazából nincs mögötte motiváció. Mit mond a tánya? Hogy az embernek nem elég. Igaz, hogy a cselekedet a lényeg. Erről, hogy megbeszéltük az elején. A lényeg az, hogy cselekedjen. De az embernek törekednie kell arra, hogy legyen mögötte mégis legalább egy kicsit lángoló érzelem. Ne hagyja csak, hogy úgy megszokásból menjenek a dolgok, vagy azért, mert régen volt benne. Mondjuk lehet olyan variáció is, hogy valaki nem volt vallásos, de aztán fölébredt benne a vágy, és fölébredt benne az áhítat, és a stb., és akkor elkezdett vallásos életmódot élni. De egy idő után kihűl az érdeklődés, de már csinálja, akkor már benne van, és nem fogja abba hagyni. Akkor ez se jó. Az emberek mindig törekednie kell, hogy újra fölébressze magában az érzelmeket. Ha ez így van, akkor miért nagyon fontos ez? Mert cselekvés igazi érzelem nélkül az üres, az nem fog olyan mélyen érinteni. Emlékeztek, erre mondtuk azt, hogy a cselekvés, az persze az a legfontosabb, hogy cselekedjünk, de ha nincs benne érzelem, akkor az a cselekvés nem fog olyan mélyen hatni sem rám, sem arra, akivel cselekszem. Ha én adok valaki az anyukámnak egy virágot, de nincs mögötte, nem ébresztem föl magamban újra az érzelmet, akkor sem rá nem lesz olyan mély hatása. Ha én teljesítek egy micvát, nincs mögötte aktív, lángoló érzelem, akkor sem rám, sem a Jóistenre nem lesz úgymond olyan hatása, mint aminek kell, hogy legyen. És ezért kell törekednem rá, hogy a micvákat azt valamilyen aktív érzelemmel motiváltan tegyem. A kérdés az, milyen érzelem az, amit Istennel kapcsolatban elmondhatunk, szerintetek? És közben én is kérnék egy poharat, ha nem ugrik szét az alja. Köszönöm. Egyelőre. Szerintetek milyen érzelem az, ami szóba jöhet? Itt a Tóra és a micvák kapcsán. Köszönöm szépen.
Nem hasonlítható.
Egy ember ide?
Hát ki én ember, más nem ismerünk be.
Szóval nem azt kérdezem, hogy Istennek milyen érzem van felénk, hanem hogy nekünk.
Nekünk.
Nekünk csak emberi érzelmeink lehet, mert mi emberek vagyunk. Szóval mi lenne az oka arra, hogy én elkezdjek egy micvát, vagy akár többet teljesíteni? Mert szeretném megtapasztalni a közösséget. Alapvetően minden érzelem az kétféle lehet. Nincs sokféle érzelem van, de minden érzelmet az két nagy csoportba lehet kategorizálni. Vannak a közelségre, a közelségből a vonzódásra épülő érzelmek, például a szeretet, és vannak a távolságra épülő érzelmek, mint a tisztelet, a félelem, a gyűlölet, a szorongás, vagy tudom. Ugye azok, amit tőlem távol van, attól félek. Olyan értelme távol van, hogy nincs emberileg mondjuk közel hozzám, akkor félek tőle, vagy tisztelem azt, vagy szorongok tőle, vagy gyűlölöm. Ami hozzám közel van, szeretem, azután vágyakozom. Ugye ez a kétfajta érzelem van. Most Istennel kapcsolatban is kétfajta érzelem merülhet föl, ami miatt csinálom, amit csinálom. Vagy azért, mert szeretnék Istenhez közel kerülni. Miért szeretnék Istenhez közel kerülni? Mert érzem azt, hogy az, amit most csinálok, vagy az, nem amit most csinálok, az, ami én egyedül vagyok, ami önmagamban, mint emberi lény vagyok, az nem ad olyan értelmet a létemnek, az nem teszi teljessé és értelmessé a létemet, hogy az elég legyen a számra, hanem én szeretnék valami nálam magasabbhoz kapcsolódni. Ugye ezt nagyon megfigyeljük, hogy az emberek mindig általában olyan emberek, jobb esetben olyan emberek társaságát keresik, akiknek a közelsége a számukra egy kiteljesedést okozna, eredményeznek. Szóval szeretek olyan emberek a társaságában lenni, aki nálam okosabb és tanulhatok tőle, vagy olyan ember társaságában lenni, aki az én vágyaimat, az én érzelmi igényeimet kielégítése. Ezért lesz. Szóval valami, én a közelségét keresem annak, aki által én is több leszek, aki által én is teljesebb tudok lenni. És az ember rájöhet arra, és ráismerhet arra, hogy tulajdonképpen ő, mint egy véges lény, az önmagától, hogy a világ bármilyen elemétől, vagy bárkiétől a világnak, még ugyanolyan véges marad. Viszont a végtelennel, hogyha kapcsolatba kerül, akkor az föl tudja emelni, ki tudja emelni az emberi gyarlóságából, az emberi korlátozottságából, és kapcsolni tud valamihez, ami magasabb, mint a véges emberi. Hogy kívánja Isten közelségét. Ezt hívjuk Isten szeretetnek. Amikor az ember kívánja Isten közelségét, és vágyakozik a végtelen iránt, ez egy kicsit megfoghatatlan, azért próbálom több oldalról megfogalmazni. Azt mondja, hogy valaki, egy fiú szerelmes egy lányba, vagy két ember közötti barátság, vagy szeretet viszony, azt jobban el tudjuk képzelni. Amikor azt mondom, hogy Istent szeretjük, mit jelent az, hogy Istent szeretjük? Azt, hogy vágyakozunk valamire, ami felszabadít bennünket belülről, ami a mi végességünknek, a mi korlátozottságunknak véget vet, ami segít nekünk ahhoz, hogy ne legyünk annyira korlátozottak, hogy ne legyünk annyira végesek, és felülkerekedjünk a saját korlátainkon. Ennek a közelségnek a vágyakozása, ezt tudjuk Isten szeretetnek. Ez az Isten szeretet. És ez motiválhat engem arra, hogy rájöjjek, hogy én szeretném Isten közelségét, és ezt a micvák által érhetem el. Mondok egy példát erre. Mondjuk egy ember, csak az, hogy még ember közelebbé pedig. Minden ember a profán fizikai hétköznapok viszontágságai, kihívásai által egy idő után elfárad. Úgy érzi, hogy nem jut egyről a kettőre, hogy nem tudja a dolgokat csak távolabbról szemlélni, hogy ezek mind korlátozzák és lekötik őt a mindennapjaiban, a munkájában, vagy a tanulmányaiban, a környezete, a barátai, vagy a tanulótársai, vagy a munkatársai, vagy azok a körülmények, amikben éppen dolgozik, vagy éli a mindennapjait, azok mind-mind korlátozzák őt, és a saját korlátait is nehezen visel, egy rájön, hogy bizonyos dolgokat nem tud teljesíteni, nem úgy tud teljesíteni. Ez mind-mind korlátozza az embert, és ez frusztrálja az embert, mert szembesíti azzal, hogy ő egy korlátozott lény, és ez el is szomoríthatja az embert. Aztán rájön, hogyha például megtartja a szombatot, a sábeszt, a szombat által, azáltal, hogy minden héten egy nap rá van kényszerítve arra, hogy kivonja magát ebből a világból, ebből a korlátozó világból, mert nem tud dolgozni azon a napon, nem is veheti fel a telefont, nem is vesz részt abban a közegben, amiben a hétköznapokban részt vesz, viszont imádkozik, van ideje gondolkodni, van ideje a családjával, stb. Akkor ez a saját, ez Isten közelségével jár, és ez az Isten közelsége az, hogy ő átadja magát egy olyan parancsolatnak, hogy szélsőséges módon kikapcsolja magát a világból, ez eredményezi azt, hogy ő közel kerüljön a végtelenhez, és úgymond lebontsa legalább egy héten egyszer azokat a korlátokat, amik a mindennapjait kifejezik. Ha a mindennapokban ő tudatában van annak, hogy ő neki csak 100 000 forint a fizetése, 150 000 forint a bérleti díja a lakásra, és ez egy igen nagy korlát, amit nehéz átlépni, akkor egyszer egy héten, sábeckor, amikor még gondolni se szabad anyagi dolgokra, megszabadul ettől a korláttól. Ezt most egy kicsit viccesen mondom, de mert ugye ez nem szabadítja meg ettől a korláttól, a végén fizetni kell a hónap végén. De akkor is azt akarom ezzel csak mondani, hogy az összes olyan gond és baj és nehézséges korlát, amivel szembesül, a hétköznapokban az megszűnik ezáltal az egy nap által. Ha az ember ugye mondjuk éli ezeket a korlátozott mindennapokat, és találkozik a mindennapjaiban olyan problémákkal, akadályokkal, amik zavarják, akkor ha reggel mondjuk elmegy imádkozni, akkor az emlékezteti őt arra, hogy végsősorban minden probléma és minden nehézség az egy porszem a végtelen Isten előtt, és ezért ez nem egy valódi probléma. Ezek a problémák bármikor megoldódhatnak. Ez nem csak rajta múlik, hanem Isten is múlik. Akkor megint egy olyan dolog, ami egy kicsit őt fölemeli a korlátozott korlátozottsága felé. Akkor ez mind-mind Isten közelségére motiválja, és ezt nevezzük Isten szeretetnek. Akkor ez egy eleme a dolognak. És általában azt szoktuk mondani, hogy a cselekvő parancsolatokat ez az Isten szeretet, az Isten közelsége motiválja. A másik fajta érzelem az Isten félelem. És ez a félelem, ez egy nagyon félreérthető fogalom. Itt nem arról van szó, hogy Isten félelem, hogy ő fél attól, hogy Isten megbünteti, mert akkor nem Istent féli, hanem a büntetést féli. A Isten félelem az inkább ahhoz hasonlítható, mint amikor van egy terem, és ott ülnek a hallgatóság, és bejön a nagy világhírű Nobel-díjas előadó, akkor mindenki egy kicsit összehúzza magát, mert érzi a különbséget, érzi azt a hihetetlen meg emberi távolságot saját maga, saját tudása és a előadó tudása között, és ezért igyekszik nem hülyeséget csinálni, és nem fölhívni magára a figyelmet valami butasága. Ez Isten félelmét jelent, az a tudat, hogy én tudatosítom magamban azt, hogy én, mint egy korlátozott lény, milyen kis porszem vagyok a végtelen létezéssel szemben, a végtelen létezés kontextusában, ezzel fölismerem azt is, hogy valójában minden olyan emberi korlát, és minden olyan saját korlát, ami engem olyan halandóvá és gyarlóvá tesz, mint amilyen vagyok, az csak azzal kerülhető ki, hogyha ha folyamatosan tudatosítom magamban, hogy Isten mindenütt ott van, és minden korlátot fölül ír, ha viszont ez így van, akkor igyekezni fogok nem további korlátokat magamra húzni, és nem csinálni olyan dolgokat, ami az isteni ezzel a akarattal szembe megy, amivel ennek a végtelen létnek ellent mond. És ezt nevezzük Isten félelemnek. Isten tisztelnek. Tisztelet is egy jó szó. Ugyanaz. Tisztelet is egy jó szó. Akkor van Isten szeretet, és Isten félelem. Így fogjuk ezeket mostantól hívni. A kérdés az, ez mind nagyon szépen hangzik, de ahhoz mind, amit elmondtam most, ahhoz kell egy kicsit gondolkodni. Ugye az nem megy magától. Az nem, valaki reggel fölébred, és én szeretem Istent, az valószínűleg nem... Szóval olyan nincs, hogy csak úgy. Ugye amikor egy másik embernek a vonzalmáról van szó, vagy egy kakaós csigának a vonzalmáról, vagy egy mákos tésztának a vonzalmáról, ott azért nem kell gondolkodni hozzá, azért sokkal természetesebb, mert az a pozitívum, vagy az a előny, amit nekem a mákos tészta, az az öröm, az a boldogság, hogy nekem a mákos tészta okoz, az meditáció nélkül is megvan, hiszen ott van egy közvetlen lehetőség, hogy megkóstoljam a mákos tésztát, és mert tudom, hogy milyen a mákos tészta, rögtön megvan az az érzelem a mákos tészta irányába, és ugyanez a helyzet kicsit komplexebben, de majd nagyjából ugyanez a helyzet egy másik emberrel való viszonyban. Isten viszont, ami egy megfoghatatlan dolog, ami egy végtelenül komplexebb, és a kézzel nem megfogható, csak is gondolattal megfogható fogalom, ezért ahhoz, hogy bármilyen érzelem vele kapcsolatban legyen, ahhoz nekem legalább minimálisan gondolkodnom kell. Nem kell olyan nehéz feladat lenni, mert a napjáratban az ember az egy gondolkodó lény. És nagyon kevés olyan ember van, aki a saját létezéséről és általában a kollektív létezésről ne gondolkodna, ha más nem időről időre. De mégis a fejünket használni kell. Ha nem használjuk a fejünket, és nem gondolkodunk el ezeken a dolgokon, akkor nem lesz ebből érzelem. A kérdés az, ezzel mindenki egyetért? Mindenki mindenki érti. A kérdés az az, hogy mi a legkönnyebb út arra, hogy szülesse, hogy meglegyen bennem az érzelem, és meglegyen bennem a motiváció. Mindegyünknek ugye az a problémája, hogy a motiváltság az nagyon gyakran elhervad, lelaposodik. És mi az a rövid kis meditáció, amivel föl tudom ébreszteni magamban a mind a pozitív, mind pedig a negatív, de hát ez nem értékítélve negatív, hanem tehát mind a pozitív, mind a negatív érzelmet. Hogyan tudom felébreszteni magamban a lehető leggyorsabban a vágyakozás, az élet értelme és Isten és a végtelen iránt, illetve a tartást attól valami hülyeséget csináljak. Én, mert az embernek az életben azért alapvetően ez a két dolog, hogy megvegyen, hogy legyen kellő motiváció a jó dolgot, a helyes dolgokat csinálni, és kellő motiváció ahhoz, hogy ne csináljon butaságokat. Ugye az egyik az Isten szeretet, a vágyakozás, az igazság, a végtelen és az igazság és a jó után az fogja motiválni arra, hogy a jó úton járjon, a Isten félelem pedig fogja motiválni arra, hogy ne csináljon semmi butaságot. Szóval mi az a rövid meditáció, amivel ezt el lehet érni. És erről szól a 41-es fejezetemnek az elejét, a Héberből föl fogjuk olvasni. Brám szerech lézezi karony tamid rési szávoidövi ikröve sorsa. Mindezek után az embernek mindig emlékezetében kell legyen az örökké való szolgálatának eleje, lényege és gyökere. Ez pedig az, Jahú, ki ápsen jire és sajöresne szurmerá. Ez pedig az, hogy annak ellenére, hogy az Isten félelem az a gyökere minden rossztól való távolságtartásunknak, de ávalá ászettől, az Isten szeretet pedig a gyökere minden pozitív motivációinknak a tevőleges parancsolatok megtartása irányába, áfábrihén, Lajdáj, ennek ellenére nem elég, hogy fölébresszük magunkban az Isten szeretetet, a cselekvő, jó tettek, cselekvő parancsolatok irányába. Le fach és szalich, me oire, tchila, hira, tiviszom, te rezzük, szép, hogy szó, hanem elég előtte föl kell ébresztenünk magunkban legalább a bennünk levő természetes félelmet, Isten félelmet. Mert mindjárt visszatérünk, hogy ez mit jelent. És a löj limröjt házfőtbe melek máhán lakom kövös borokatánál. Ezt a természetes, bennünk levő Isten félelmet, ami arról szól, hogy egyikünk sem szeretne ellent mondani a királyok királyának, az örökkévaló Istennek. És te hébiz gálusz libolyai mojhalákaponi, hogy ez az Isten félelem együtt az Isten szeretettel legyen nyilvánvalóan és nagy lángon, vagy legalábbis lángon a szívében és a fejében. De hajnú, vizbojnünk, de már sáftaj, hogy legalább gondolatban, a fejünkben meditáljunk erről a kérdésről. Mindjárt folytatni fogjuk, hogy tisztázzuk, hogy miről van szó. Ugye azt mondjuk, hogy beszéltünk róla, hogy kétfajta érzelem van. Van az Isten szeretet, és az Isten félelem. Mind a kettőt nagyjából aztán elmagyaráztuk, hogy mit jelent az egyik, mit jelent a másik. Azt is mondtuk, hogy az Isten szeretet, mint egy pozitív érzelem, az mire fog engem motiválni arra, hogy a cselekvő parancsolatokat, vagy csináljak valamit, hogy cselekedjek, hogy jó úton járjak. Az Isten félelem mire fog motiválni arra, hogy ne csináljak rosszat, hogy távol tartsam magamat a rossztól. Ugye, tehát az egyik a cselekvő parancsolatok irányában, a másik pedig a tiltó. És azt mondja itt a tárgyában, hogy az embernek mindig tudnia kell, hogy mind a kettőre szükség van. Ne elégedjen meg azzal, hogy jó, nekem elég a, most én cselekedni akarok, jót akarok cselekedni, elég csak az Isten szeretet, én szeretetből fogom csinálni. Van egy nagyon szép történet, az ember, ha mondjuk csak szeretet van, akkor az nagyon rosszul is elsülhet. Mindjárt vissza fogja, csak hogy értsétek. Például férj és feleség között is, még házastársak között is szokták mondani a házassági tanácsadók, hogy nagyon helytelen, hogyha azt gondolják a férj vagy a feleség, és erre van precedens, hogy hát mi annyira szeretjük egymást, akkor nem kell tisztelni egymást. Mondjuk olyan, mi annyira szeretjük egymást, hogy én bármit mondhatok neked. Minden gondolatomat megosztom vele. Ja, mi ezzel a probléma, hogy nekem vannak olyan gondolataim is, amik nem feltétlenül tisztelettudóak veled szemben. Hiába, hogy a feleségem, akit nagyon szeretek. Mégis egy másik ember vagyok, és ezért lehet, hogy lesznek olyan gondolatom, amik nem teljesen tisztelettudóak. És az egy butaság azt mondani, hogy jó, mi olyan közel vagyunk egymáshoz, hogy én ezt is megoszthatom, mert az a tisztelet hiánya. Még mondjuk miért van az, hogy a zsidó vallásban egy férj és egy feleség között a cniusz, a szemérmesség, az még egymás között is megvan. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy idegen nő nem fog mesztelen végrehanni idegen férfiak között, hanem mondjuk egy zsidó férj és egy feleség otthon nem fognak a konyhában mesztelenkedni. Az is része a kölcsönös tiszteletnek, hogy az intimitásnak is megvan a maga helye és ideje és formája és a többi. És még ez ennyi példát lehetne mondani. Úgyhogy akkor mi a helyzet? Ha van szeretet és nincs tisztelet, akkor az lehet nagyon káros is. Vagy egy másik ilyen kis tanmese, hogy egyszer az összes részlet, de az a lényeg, hogy az apuka hazahoz egy nagyon rég nem látta a fiát, és akkor sok év után találkoznak, és az apuka hazahoz egy borzasztó értékes műtárgyat, egy festményt a fiúnak. És akkor az egész vagyonát rákölti, és ez az örökség, amit örök. És a fiú annyira szereti az apját, és annyira fölébresztette benne a nagy szeretetet, hogy éjszaka föl kell, és nagy filszol ráírja a képre, a festményre, apa, szeretlek. És ezzel tönkreteszi ezt a sok millió dolláros festményt. Ami azt jelenti, hogy kell, akkor is, hogyha van szeretet, meg kell legyen a tisztelet is. Ugyanez a helyzet, hogyha az ember a vallásgyakorlásban csak az Isten szeretet motiválja, akkor nem lesz elég óvatos bizonyos dolgoknak tolvaló távol. Mire fogja dolgatálni? Csak az, hogy csináljon. De az nem lesz meg, hogy bizonyos korlátokat felállítson saját magának. És ezért szerintem nagyon fontos nem csak az, hogy meglegyen az Isten szeretet, hanem az is, hogy meglegyen az Isten félelem. Hogyan lehet meg az Isten, mind az Isten szeretet, mind az Isten félelem. Ugye azt mondtuk, hogy kell mind a két, ahhoz, hogy érzelmeink legyenek, ahhoz kell Istennel kapcsolatban, kell meditálni. Egy mákos tészta, egy kakaós csiga esetében nem kell meditálni, mert az egy közvetlen dolog. Isten esetében kell meditálni. Igen, nem, de az igazság az, a Tanyának egy nagyon fontos állítása, hogy nem kell nagyon sokat meditálni. Miért? Mert mindannyiunk szívében, természetünknél fogva megvan az Isten szeretet és Isten félelem. Minden embernek a természeténél fogva, a születésétől fogva, minden embernek van vágya arra, hogy jót tegyen, és van lelkiismerete, hogy ne tegyen rosszat. Figyeljétek meg, minden embernek van. Ezt hívjuk rejtett Isten félelemnek és Isten szeretnek. Miért rejtett? Ez csak nagyon őrlángon van. Amikor az őrlángon olyan kicsi, hogy alig-elég egy cikra. Azt az őrlángot, azt föl kell ébreszteni. És ehhez a fölébresztéshez szükség van egy kis meditációra. Szükség van egy kis a gondolataink használatára. És ezért mondja azt, hogy az embernek föl kell ébreszteni magában nem csak a szeretetet, hanem a benne lévő természetes, beleszületett Isten félelmet is, ami ott van minden egyes Izrael fiainak, minden egyesének a szívében, hogy ne, mi ez az alapvető Isten félelem, hogy ne tagadja meg Istent, és ez az Istenfélelem legyen meg a szívében, vagy legalább a fejében. Hogyan lehet ez meg? Folytatjuk. De hajnú, lizbojnembe már sáftajákot panim, miről kell neki gondolnia, hogy mind kell meditálnia, legalább egy keveset ahhoz, hogy ez az Istenfélelem ez fölébredjen benne. Akkor panim dulász ényszor varuhu, az örökkévaló, az áldott jóisten végtelen végtelenségének a nagyságáról, arról, hogy mit jelent az, hogy végtelen. A sehi mához kolejlami, hogy az örökké való királysága az minden királyság és minden hatalom hatalma. Eljön nimeszachtainim, a fenti és a lenti hatalmak. De jó, mert málekolámin, és ő megtölti ezeket a világokat, amiket mi ismerünk. De szövjöv kolámin, és körülveszi mindezeket a világokat. És egy kasszok, ahogy írva van, ha lojesz, és a máj vesz, ha arecani male. Hogy én megtöltöm az egeket és a földeket. Ezt mondja Isten magáról. És az embernek mind kell gondolkodni a Isten végtelen nagyságáról. Ugye van egy az ember maga, és nagyon sok mindent lehet érzést kiváltani meditációval. Hogy az ember a meditációt most azt értem, hogyha mondjuk az ember találkozik a főnökével a munkahelyen, és nem tudja, hogy ki a főnöke, hogy ez a főnöke, és ez egy 165 centis pocakos kis emberke, akkor azt mondja, elkezd el viccelődni, vagy tehát ott nincs meg semmi tisztelet, vagy bármi eset. És aztán lemegy az ebédlőbésre, hogy te figyelj, az a főnöket bármikor kirúghat, lefokozhat, mit tudom én. És ő belegondol, hogy micsoda hatalma van ennek az embernek, ő fölötte, akkor ezáltal a meditációval elkezd tőle félni. Szerintem azt, hogy én mit gondolok valakiről vagy valamiről, az én meditációm, az én gondolatom, az az érzéseimet nagyon befolyásolja. Ha én nem ismerlek, és nem tudom, hogy ki vagy, akkor nem fogok tudni se szeretni, se félni tőle. De ha meditálok azon, gondolkodom azon, hogy te ki vagy, mi vagy, neked milyen erőd, milyen hatalmad, vagy milyen erényeid vannak, akkor ez hatással lesz az érzelmeimre. Most Istennel kapcsolatban, ha én Istent félem, az azzal változtatok, hogyha belegondolok abba, hogy Isten hatalma milyen, mennyire végtelen. És itt ugye én semmiképp nem szoktuk ezt a dolognak, ezt az elemét kihangsúlyozni, mert ez mi alapvetően a haszid filozófia, a kabala az a isteni közelségnek a pozitívumaira, és nem pedig Isten hatalmának a félelmetességére szokta tenni a hangsúlyt. Mint nevetni szoktunk azon a tanmesén, amikor valaki, aki nem volt haszid, és akkor mondja, hogy hogyan gerjeszti föl magában az Isten félelmet az imádkozás előtt, hogy azt mondja, hogy írva van, hogy Isten a világ egyetemtől még mit tudom, hány száz fényévre van az ő nagysága, és akkor belegondolt abba, hogy amikor volt az állatkertben, akkor ő találkozott egy bikával, és az a bika így csak, és akkor az oroszlánnal jöttem én, és akkor teljesen összerezzent, és bemond pedig a bika, az csak 2 méter magas, és 400 kiló. Ha Isten még 400 fényévnyire van olyan nagysága, akkor hány bika fér bele? És ezen szoktunk nevetni, mert ennek semmi köze a valódi, ahhoz, amiről mi beszélünk, amikor Isten végtelenségről beszélünk. De mégis, hogyha azt akarjuk mondani, hogy Isten hatalmára beszélünk, akkor tudod azt, hogy valakinek, mondjuk egy másik embernek egy gomnyomás a te lélegzésedet leállítani, akkor ez félsz tőle, nem? Szóval ez egy félelmetes dolog. Milyen nagy hatalom az ő kezében feletted, hogy nem csak a főnököt, hogy mit ki tud rúgni, vagy a fizetésedet meg tudja felezni, hanem egy gomnyomással ő a légzésedet le tudja állítani, és megfullad. Isten, aki egy gomnyomással nem csak a légzésünket tudja állítani, az egész világot meg tudja szüntetni, vagy gyakorlatilag abban hagyja teremteni, és abban a pillanatban, mintha nem is lett volna a világ. Ha ezbe belegondolunk, hogy ez micsoda hatalom, akkor ez, és ez a hatalom, Istennek ez a hatalma, ez folyamatosan ott van, és folyamatosan mellettünk van, akkor ez fölkelti bennünk azt az érzést, hogy hoppá, én milyen kis porszem, én mennyire semmi vagyok ehhez képest. Ugye azt tanítja a haszid filozófia, a kabala, hogy Isten, hagyjuk még ezt a kabalát. Mit mond maga a Biblia? Isten hogyan teremtette a mindenséget, hogy mondott egy pár mondatot. Akkor te mondasz egy pár mondatot, nem hogy egy világot nem tudsz teremteni, hanem gyakorlatilag nulla dolog történik. Mert annyi innen mondunk egy nap, semmi hatása, semmi nem történik. Miért? Mert kimondott szó, az nincs semmi, semmi energiát nem kell beletenni. Most képzeld el, micsoda hatalmam lenne nekem, hogy azt mondanám, hogy legyen amikó, és lehet, és itt ül. Szóval ne legyen amikó, és nincs itt. Elég félelmetes nagy hatalom. Most Istenről azt mondjuk, hogy Isten 10 ilyen mondattal nem csak engem, meg téged teremtett meg, hanem az egész világ mindensége. És ez számára olyan előkifejtés, mint számomra azt mondani, hogy kérek egy pohár vizet, hogy még kevesebb. Akkor ez olyan felfoghatatlan hatalom, hogyha erre emlékeztetjük magunkat, akkor ez bizonyára föl fog ébreszteni, ha nem is a szívünkben, de legalább a fejünkben, legalább elviekben, legalább teoretikusan föl fog ébreszteni bennünk Isten félelmet. És ugye arra gondolunk, hogy, mi, és, hogy ez az Isten, akinek ilyen hatalma van, ő mindenütt ott van, megtölti az összes létezést, az összes világot, és körül is veszi az egész létezést. Ahogy írva van, hogy az egeket és a földet töltöm én meg. És ez az Isten, ez a jó Isten, akinek ilyen hitehetetlen hatalma van, ez ott hagyja az egeket, ott hagyja az angyalokat, és ott hagyja az összes világot. És mit csinál? És ő hatalmát koncentrálta a zsidó népre, azzal, hogy a zsidó népet kiválasztotta azzal, arra, hogy a Tórát megtartsa, és ezzel élen járjon a világ összes többi népe előtt. Szerintem, hogy nekünk adott egy nagyon különleges, kiválasztott minket egy nagyon különleges feladatra kollektíva, az egész zsidó népe, de alapbe frát, és rád konkrétan, személyesen pedig ugyancsak kiválasztva. Ami azt jelenti, ha te zsidónak születtél, akkor te nem csak része vagy egy nagy kollektívák, nagyon szép 3000 évvel ezelőtt Isten kiválasztott minket. Neked személyes felelősséged van ebben a kiválasztásban, ebben a feladatban. De azt mondjuk, a kabala azt tanítja, hogy senki nem születik fölöslegesen. Olyan nincs, hogy megszülettél, akkor egy kicsit még ellegyél. Megszülj, aztán pár év múlva meghalljál. Az, hogy megszülettél, Isten azért teremtett meg, mert neked személyesen van egy konkrét feladatod. Abban az egészben, amiben beszélünk. Van egy építkezés. Egy építkezésen dolgozik 300 ember. Akkor a 300-ban vannak fontosabbak és kevésbé fontosabbak. Lehet, hogy van egy pár olyan, aki csak úgy a szélén el van. Mindenki megy, látjuk ezeket pár állami beruházásoknál. Van 15 ember, 5-en dolgoznak, 10-en meg cigiznek, vagy 4-en, hogy mit csinálnak a többiek. Szóval nincs igazából szükség. Most az emberek hajlamosak rá, azt mondják, hogy ők ebben a nagy építkezésben, a nagy beruházásban, amit úgy hívnak, hogy világ, ebben ők mellékszereplők. Jó, hát el vagyok, hát most ezt sem, azt nem tudok minden, hát mellé állok és nézem, hogy a többiek csinálják. Mi azt mondjuk, nem. Nem, Isten nem csak a zsidó néppel volt egy célja a világtörténelemben, hanem neked, aki a zsidó nép tagja vagy, konkrét célja van veled. És Isten ezzel, akinek ilyen hatalma van, hogy ő az egész mindenséget egy szóval teremtette, és egy szóval vehetné el. És ez az Isten, ez a hatalom, ez mivel foglalkozik? Konkrétan veled, aki te egy egyéni szereplője vagy annak a kollektívának, amit kiválasztott egy konkrét feladatra, a zsidó népnek. Ki hájáv adom laimel, mint ahogy tanuljuk, hogy minden ember mondhatja, bisvili nivra hajlam. Nekem teremtett a világ. A Talmud azt mondja, minden ember mondhatja magában azt, az örökkévaló nekem teremtette a világot. Vár nillai nivreiszi, úgy folytatódik a mondat, itt nincs benne a, nem idézni, de folytatom. Vár nillai nivreiszi, ellene sámos az könnyed. A világ, az egész világ nekem teremtődött, és én pedig arra teremtődtem, hogy a jó Isten szolgálja. Ezt az embernek van egy személyes felelőssége, hogy ő nem egy mellékszereplő ebben a történetben, hanem egy főszereplő ebben a történetben. Nincs, ebben a beruházásban nincsenek fontosabb, meg kevésbé fontos építőmunkások, hanem mindenki egy konkrét feladatra született. Hú, gám, hú, meg kábel alap már huszai, liris melech alap, és ezzel, hogy azt mondod, hogy nekem teremtődött a világ, én pedig arra teremtődtem, hogy Isten szolgáljam, ezzel én is magamra veszem ezt a felelősséget, magamra veszem Isten rám ruházott hatalmát, azáltal, hogy elhatározom, hogy szolgálni fogom őt, és meg fogom cselekedni az ő akaratát minden fajta feladattal, legyen az akár szolgai feladat, amit rám bíz. És ezt a meditációt folytatod, és azt mondod, de hinné a sem nica való, hogy az örökkévaló íme mellettem áll, hiszen az ő tisztelete, az ő léte betölti az egész föld mindenségét. Mávitolov, és rám néz, bojhénk lajösz a lév, és kutatja a szívemet és az epémet. Im avdajkara úgy, hogy én teljesítem-e a feladatomat úgy, ahogy kell. Ha ezt a meditációt végig gondolod, akkor nincs kérdés, hogy fel fog ébredni benned az érzelem az iránt, hogy jót cselekedjél, és ne cselekedjél. Nem egy olyan bonyolult meditáció, az ember végig gondolja, ki vagyok én, és mit jelent az, hogy Isten. És ennek az Istennek micsoda számomra felfoghatatlan és elérhetetlen egy végtelen dimenziójú hatalma van. És ez a hatalom, ez az egész világ mindensége, ez a hatalomhoz képest az olyan, mint egy jelentéktelen porszem, hiszen nem véletlen, hogy Isten teremtése úgy van leírva, mint egy pár mondat, amit Isten kimondott. Mert ezzel akarjuk hangsúlyozni, mennyire semmi Istenhez képest a világ. És ez az Isten, akinek ilyen hatalma van, mégis a zsidó népre, és azon belül pedig konkrétan rám eresztette az ő hatalmát és erejét, azért, mert nekem van egy konkrét feladatom és küldetésem ezen a világon. És ez az Isten mindig ott van mindenütt. Ő mindig mellettem áll, nem lehet tőle elbújni, és nem az, hogy most ne nézz ide, vagy most nézz, hoppá, nézz arra, mert most valamit akarok csinálni. És ez mindig ott van mellett, és mindig figyel engem. Akkor nem lehet kérdés, hogy soha nem, hogyha ezt végig gondolom, akkor nem fogom magam azt mondani, na jó, most nem olyan fontos, most lehet ezt sem, most ez még belefér, vagy majd holnap jobb leszek, majd holnap után, vagy majd ha ráérek, vagy nem tudom, akkor minden cselekedetemnek érezni fogom a súlyát. Válkein, szarik lávoj, lefona beimom vira, és ha mindezek után természetesen az ember, akkor úgy fog az örökké való szolgálni, hogy teli tisztelettel és félelemmel, akkor olyan med lifnel mellett, mint egy olyan szolga, egy alattvaló, aki a király előtte áll, akkor ott meg sem mer mozdulni, annyira érzi a hatalmát a királynak, és azt, hogy a király kér tőle valamit, akkor az ugye olyan súlyt ad az egésznek. Jánik van a savazó, és el fog mélyedni ebben a gondolatban, hogy járik vak fia, ha lesz a szagasz, majd, és hosszasan gondolkozik rajta, amennyire kinek a saját felfogása és gondolatvilága engedi, hogy fiak másra, és amennyi ideje az embernek erre van, hogy éppen erre gondoljon, lifné eszek a tőle, mielőtt egy kis tórát tanulna, vagy mielőtt egy jó cselekedetet megtenne, mint például mielőtt fölvenni az imasálat, vagy fölölteni a filint, ha férfiakról van szó, akkor ha ezt meg kell tenni, akkor ezáltal a cselekvés, amit cselekedni fog, a mica, amit meg fog cselekedni, az teli lesz érzelemmel. Kérdés van? Olyan sok Isten fiam van benne, ezeket nem lehet kérdezni. Oké, köszönöm szépen. Ez benne van a tórában. Az alapfeladat. Az alapfeladat benne van a tórában. Aztán te egyedi. Tudod, mi az egyedi? Az egyedi feladat az, nem úgy kezdődik, hogy van egy titkos könyv, amiben be van írva, hogy a te feladatod ez, hanem van egy általános feladat leosztás, hogy neked ezeket a micvákat kell megtenni. Az egyedi ebben az, hogy minden ember más élethelyzetből igyekszik ezeket a micvákat megtenni, és ezzel alakulnak ki az egyedi feladatok.
Ami jó,
hát sokszor, ami által a legnehezebb, az az egyedi feladat.